A krízis kommunikáció olyan, mint a vér. A vérkeringés biztosítja a szervezet működését, a testet behálózó érrendszer hozzaviszi az életet jelentő oxigént, szállítja el az elhasznált kiszűrésre váró anyagokat. A krízisek során a vállalatoknak, szervezeteknek ugyanígy létfontosságú, hogy az információ áramlás pontos, gyors és akadálymentes legyen. Ha viszont a keringés leáll és a folyamatos áramlás nincs biztosítva, a szervezet akár biológiai, akár üzleti elvész, tönkre megy, elpusztul. A súlyos balesetek, természeti katasztrófák, termékvisszahívások, emberi mulasztások nem tesznek jót egy vállalat vagy intézmény hírnevének. Böhm Kornél, kommunikációs tanácsadó, Sem megerősíteni, sem cáfolni című nagyon gyakorlatias könyvében megmutatja, mi mindent kell tennünk, ha baj van, de arról is szótájt, hogyan készülhetünk fel rá. Kérdés, hogy például a kríziskommunikációs forgatókönyv vajon hány cégnél van készen létben?
A kríziskommunikációs forgatókönyv az egy bevett formula vagy eljárási rend. Lehet, hogy nem pont így hívják, de mindenképpen egy olyan elképzelt szituációt felvázoló sorvezető, amiből ki lehet indulni akkor, hogyha valami baj történik. Azt gondolom és azt látom, hogy a nagy cégeknél, nagy szervezeteknél ez egy teljesen bevett dolog. Hozzá kell tenni, hogy nyilván ott, ahol van egy nagy világcég, anyacég tulajdonos, ahol ez már egy rutin eljárás, az mondjuk megköveteli a hazai szervezettől is. A KKV-szektorban, tehát a kisebb cégeknél nem annyira elterjedt, hogy nyilván az egy vízválasztó dolog, hogy átesette már valamiféle krízisen ez az adott szervezet, vagy még előtte áll, vagy esetleg úgy tekint, hogy ővele soha ilyen nem történhet, ez a gyakoribb eset. Ugye a biztosítók is ebből élnek, hogyha a magánéleti szférára kitekintünk. Tehát ahol ilyen még nem történt, és úgy gondolják, hogy nem is lesz, ott kisebb a készültség.
Ugye írja, hogy nagyon fontos, hogy az első 24 órában reagáljanak, mert ha azt elmulasztják, akkor nem nagyon lehet bepótolni, ami ott elveszett, vagy hogy mondjuk érzelemmentesen, vagy lehetőleg ne indulatosan reagáljon, aki kiáll, vagy hogy hogyan választják ki a szóvivőt például. Szóval, hogy rengeteg olyan érdekes pont van, amire ellenpéldát vagy rossz példát azért látunk itt az elmúlt években, évtizedekben.
Inkább abból az irányból közelítem, hogy vannak szabályszerűségei a krízis kommunikációnak, amiket az esetek túlnyomó többségében, és hát a tapasztalat alapján mondom a túlnyomó többséget, érdemes követni. És ezeket, amiket most idézett példákat, ezeket érdemes figyelembe venni. Az első 24 óra szerepét azt egy ilyen kultikus időszaknak tekinti a kríziskommunikációs szakirodalom, azért, mert ebben az időszakban még kialakulnak azok az asszociációk a közvéleményben, amik későbbiekben meghatározzák, hogy erről az adott ügyről hogyan beszélnek, vagy hogyan gondolkodnak. Ilyenkor még lehet befolyásolni azt, hogy a ügynek a megítélése milyen lesz.
Mert utána a média mindenféleket kitalál, megfelelő
hát
információ hiányában?
Igen, tehát ameddig nincsen információ, addig keletkezik másféle információ, tehát általában rossz indulattal, vagy találgatással, spekulációval kitölti, akár a média, akár a közvélemény, vagy hát ennek egy közös halmaza azért az internet online világ, a közösségi média, tehát olyan információk, vagy félinformációk, vagy álhírek, mert ez is egy divatos téma, kerülnek be az adott ügyből, az ügyre reflektálóan a közvélemény elé, amiket már nem fogunk tudni befolyásolni, vagy megváltoztatni, és cáfolni meg aztán sokkal-sokkal nehezebb. Ami nehezíti a kommunikációt az első 24 órában, hogy az érintett fél is egy információ hiányos állapotban van. Ugyanakkor őnek is szükségszerű az, hogy begyűjtse egyáltalán azokat az információkat, amikről aztán beszélnie kell. Tehát egyszerre van jelen egy időprés, amikor kommunikálnia kéne, és egy információ hiány, amikor ő maga se tudja pontosan, hogy mi történt. Ez egy nehéz időszak az első 24 óra, ezt nem szoktuk irigyelni.
Szabályokról kezdtünk el beszélgetni, és ugye mondtam az érzelmeket.
Ugye úgy tetszett fogalmazni, hogy érzelemmentesen kell kommunikálni, ezt én annyiban árnyalom, hogy ugye nem sértetten, igazából a főszabályszerűség az is, talán így is hívjuk, hogy ne szívja merre az adott fél, akinek kommunikálni kell. Nagyon könnyű, és megint, hogyha magánéletről beszélünk, jelent könnyű megsértődni, hogyha kritikát kapunk, vagy ha negatív visszajelzés, negatív híreket kell kommunikálni, ez nyilván megérinti az embert, és könnyen vádaskodik, védekezésbe fordul, tehát tényleg merre szívjuk, érzelmekkel reagálunk. Ha egy szervezet nevében beszél valaki, akkor is, hogyha ő tulajdonos vagy vezetője annak a szervezetnek, nem szabad az, hogy az érzelmei elborítsák és vádaskodjon, vagy túlzott hevességgel válaszoljon. Ugyanakkor érzelemmentesnek nem mondanám, tehát hogyha egy szervezet bajt okoz, kárt okoz, az ő tevékenységének vannak sértetjei, áldozatai, joggal elkeseredett alanyai, akkor az érzelmes megközelítés, tehát egy bocsánatkérés, egy odafordulás, az nagyon indokolt lehet, hogyha egy felsővezető vagy egy szóvivő őszintén ki tudja fejezni azt, hogy a cégnek, szervezetnek tényleg fájdalmas azzal szembenézni, hogy milyen helyzetet okozott másoknak, érintetteknek, érdekgazdáknak, akkor a visszaépülés, a krízis kommunikáció hatásossága is sokat javul.
Tényleg meghökkentő, hogy a légitársaságoktól kezdve, amikor letaszítják az utast, megverik, kiutasítják a fedélzetről, vagy az étteremlánc, ahol elakad a szállítás, vagy konkrétan ott is megver valakit az őr, vörösiszap katasztrófáig, szóval egészen elképesztő mennyiségű példát hoz.
Nagyon sok krízis történik a mindennapokban, ugye mi egy nagy állatorvosi ló, ez egy külföldi eset, ugye a BP olajtársaságnak volt a mexikói öbölben egy olajkatasztrófa, és ott például egy elhíresült eset, egy rosszul sikerült bocsánatkérés, hogyha rossz példákat keresünk, ott ugye az akkori vezérigazgató úgy fejezte ki az együttérzését, hogy azt mondta, hogy neki a legrosszabb a helyzet, mert ő is vissza akarja kapni a nyugodt életét. Ugye miközben számos halálos áldozat volt, felfoghatatlan környezet és gazdasági kár keletkezett, és ugye a saját nyomoráról beszélt. Ez például egy klasszikusan rossz megoldás. A vörösiszap katasztrófát szoktuk Magyarországon ilyen állatorvosi lóként kezelni. Az ottani helyzetben láthatóan nem volt felkészült a szervezet arra, hogy valaha is kommunikálnia kell, nem is csak krízis kommunikációra gondolok, általában nyilvános külső kommunikációval láthatóan nem voltak felkészülve, és így aztán minden megszólalásuk, meg késleltetett megszólalásuk, hát rosszul sikerült, és nem sikerült a közvéleményben azt a érzetet kialakítani, hogy ők magát a krízist meg tudnák oldani, vagy élire tudnának állni. Amiket említett a gyorsételmi láncoknak az ilyen-olyan botrányai, akár kisebbek, akár nagyobbak, ugye ez oda megy vissza, hogy a helyzetet rosszul méri fel valaki, aki egy sokadrangú szereplője az adott szervezetnek, például egy biztonsági őr, aki ráadásul egy külső beszállítónak egy szintén külsős alkalmazottja, és rosszul mér fel egy helyzetet, visszaél a hatalmával, erőszakoskodik, és ez a tevékenység, ez ugye a brandre, a márkára hat kedvezőtlenül vissza. Tehát ha ennél a újságíró megverésnél maradunk egy pillanatra, ugye a gyorsétteremláncnak a képviselője azon az éjszakán nem is sejtette azt, hogy ez fog történni az ő üzletláncában. Tehát ez magát a helyzetet, a krízist azt nem ők okozták. Itt a gyors kezelés, a másnapi észnél levés volt az, amit egyébként dicséretére írunk ennek a cégnek. Gyorsan csinálta, okosan csinálta, megfelelően csinálta.
Sem megerősíteni, sem cáfolni, lépjünk túl a közhelyeken hatékony krízis kommunikációval, Böhm Kornél kötetét a HVG könyvek kiadó jelentette meg.